Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, beszélgető társam pedig még mindig Rakoncai Gábor, aki egy szappal tervezte átevezni az Atlanti-óceánt. Itt vagy, Gábor, szervusz!
Igen, itt vagyok, szervusz, igen.
Összefoglalom gyorsan, amit legfontosabb módon tudnunk kell. Ugye ez a szap, ez a szerkezet egy 5,5 méterszer másfél méteres általad épített speciális hajó, amelyiken tervezted azt, hogy átevezed ezt a 5200 kilométert körülbelül 60 nap alatt. Ott azt is elmesélted már, hogy milyen felszereléseket vitt magával ez a hajó, és az utolsó kérdésem a hírek előtt az volt, hogy hogyan gondoltad azt, hogy valójában fekvőhelyzet nélkül, szinte alvás nélkül meg tudod tenni ezt, amit terveztél?
Azt, hogy alvás nélkül, azt nyilván nem gondoltam. Igen. Tehát így nagyjából 4 órát össze kell gyűjteni, hogyha az ember ilyesmit csinál, azt bírja tolerálni a szervezet 2 hónapig. Ez az eddigi átevezéseknek a tapasztalata, de van benne vitorlás út is, amikor ilyen minimalista alvással, ugyebár ez sem egy húsztomba kell elképzelni, néha ilyen 20 perces bontásokba, de azzal már a szervezet fenntartja magát, és egészen jól működik. Ha ez alatt van az alvás, akkor szétcsúszik az illető, az egész biztos. Itt nálam ez úgy nézett ki, első nap például semmit nem tudtam aludni, második nap 40 perc jött össze, harmadik nap már annak a duplája, és akkor szépen lassan ez így épült fel. Ez ilyenkor teljesen normális. Úgyhogy az, hogy ülő pozícióban meg félig kapaszkodva, az meg arra meg én azt gondolom, hogyha kellően fáradt az ember, akkor bárhogyan tud aludni. Tehát egy hosszabb futóversenyen futás közben néha az ember meg tud szunnyadni. Tehát ez egy ilyen folyamat, tehát mondjuk pár nappal később már simán működik az alvás, meg ugyebár az útvonal, ez az 5200 kilométer, ez több szakaszra bontható. Az első 10 nap, amíg az ember elhagyja a Kanári-sziget csoportot, az a legproblémásabb, ott van a úgymond hidegebb is, ott nem olyan stabil az áramlat. Maga ez a szélrendszer, amivel az ember átutazik, ezt ott összezavarja a sziget csoport, és elég sok visszafelé áramlás is kialakul így a levegőbe, tehát a sziget csoportok között, ugye bármikor begyorsul a levegő, tehát sokkal problémásabb egy ennyire minimalista eszközzel.
Ezt érezted is, gondolom, az első 6 nap alatt?
Hát igen, ezt így mindig tudja az ember, és igen, tehát ezzel úgy meg kell küzdeni. Ha ezen túljut az illető, akkor utána már jóval melegebb az idő, sokkal stabilabbak a hullámok, sokkal kisebb a hajóforgalom, és akkor ez végig javul, és az utolsó egyharmad a távnak meg inkább pont a meleggel való küzdésről szól. Úgyhogy...
Gábor, hogyan voltál kikötve? Hogy kell elképzelnünk?
Ha kikötve, ilyenkor úgy van az ember, hogy vagy egy hám van rajta, vagy pedig egy mentő mellény, ahol ki van kapcsolva ez az automata funkció, hogyha vízbe esik, akkor felfújódik, tehát csak én tudom aktiválni, mert itt azért gyakran vízbe lehet esni, és a hajó és a mentő mellény között van egy úgymond életmentő kötél, ez egy speciális, ilyen rugalmas karabinerekkel szerelt dolog, hát abban offshore vitorlázók használják. Tehát ilyenkor végig az ember össze van kapcsolva a hajójában, mert vízbe esik, itt pár méter távolságról, ha már egy hullámhegy a hajó és a vízbe esett között van, akkor nem biztos az ember tudja, hogy merre van egyáltalán hajója.
Történt ilyen, hogy leestél a hajóról és vissza kellett mászni?
Nem, ami egészen abszurd. Annak idején a kenúval, tehát pár naponta beestem a vízbe, tehát rögtön az első nap már beestem, holott az egy, azt gondoltam, hogy sokkal stabilabb eszköz. Úgyhogy nem történt ilyen.
A tervekhez képest akkor indultál el, amikor akartál, vagy vártad az időjárás jobbra fordulását? Hiszen mondtad, hogy itt azért az első napok azok olyan extrémitást hoztak, amire nem nagyon számítottál.
Hát is, mert a szezon ugyebár az úgy néz ki, hogy november végétől tart március végéig, tehát ilyenkor, ezen az úton ilyenkor lehet biztonságosan átmenni, hogyha az ember ezt többen mondták, hogy hát nem voltam a földrajz órán, hogy a tavasszal jobb idő van, viszont nyáron, viszont akkor az ember belefutna a túloldalt a hurikán szezonban, az meg nem, hogy ilyen hajóval, az nagyjából sem ilyen hajóval nem abszolválható. Tehát ez volt a terv, hogy a szezonnak a közepén indulok. Az tény, hogy ott már a Kanárin várni kellett nagyjából egy 10 napot, 2 hetet arra, hogy jobb legyen az idő. A helyiek azt mondták, hogy itt most egy hónap alatt több eső esett, mint az elmúlt 5 évben. De hát de a szezonnak ez a közepedett időjárás az olyan, amilyen, tehát túl nagy befolyásunk nincs rá.
Ha jól vettem ki a szavaidból, akkor az első nap szinte semmit nem aludtál, ugye azt mondtad?
Így van.
Mi volt az oka?
Hát leginkább ennek különben az az oka, hogy el kell hagyni a szárazföldhöz tartozó zónát. Tehát amikor azért is van hajnalban mindig az indulás, mert hogy a sziget déli részén olyankor nagyrészt kiegyenlítődik az óceánnak a hőmérséklete, meg a partnak ilyen lehűlő hőmérséklete, és nem áramlik a part felé a levegő. A délelőtt ez már elindul, és akkor gyakorlatilag egy ilyen motor meg vitorla nélküli eszközzel konkrétan nem lehetne elhagyni a partot. Hogyha az ember korán indul, akkor mire ez elkezd mozogni, addigra már akkora távolságra van, ahol ez nem érzékelődik, és ilyenkor nagyon fontos, hogy még világosban elhagyja az ember azt a nagyjából így, most így, tehát ez 12 tengeri mérföld, kb. 20 kilométert, ami az adott országhoz tartozik. Utána az már nyílt víz kategóriának minősül inkább. Egyrészt kevesebb a hajóforgalom, másrészt meg kifújtabb hullámokkal találkozik az illető. Tehát lehet, hogy nagyobb hullámok, mert mondjuk 2 méteresek és nem 1 méteresek, de sokkal könnyebb őket venni ezen a karakterisztikájuk miatt.
Ezen az első napon le tudtál tesztelni mindent, ami a hajó működéséhez kellett?
Hát ez már tavaly ez megtörtént, de ahhoz képest például most jóval kevesebb felszerelést, tehát kevesebb élelmiszert pakoltam be. Nagyjából 80 kilóval könnyebb volt az eszköz, úgyhogy sokkal jobban is haladtam. Tehát én a 60 nappal úgy számoltam, hogyha minden ideális, akkor napi 80 kilométeres átlagokat össze fogok szedni, ezt képest inkább 80 és 100 kilométer között mozogtam. Tehát ha ezt tudtam volna folytatni, akkor 50 vagy 50 napon belül érek célba.
A következő kérdés is arra azért olyan, mert nem értek hozzá, de például világítás volt ezen a szerkezeten, azaz láttatni tudtad magad? Vagy nem volt az szükséges?
Igen, persze, ilyenkor kell egy körbevilágító, tehát ilyen 360 fokba világító pozíciófény, ez egy sima fehér fény, egy ilyen ledes világítás, hogy a többi hajó érzékeljen. Ugyanakkor meg hát nekem itt ezen a pici árbócon, amin ez a pozíciófény szerelve volt, ez nincs 1 méter magasan, a 2-4 méteres hullámok között az szinte láthatatlan nem mindenki számára. Tehát én nagyrészt, például amikor nem jött hajó, akkor én ezt le is kapcsoltam, tehát a 6 napból, nem tudom, és pár órába volt csak bekapcsolva, mert én viszont sokkal messzebb látok így, és ugyebár itt a biztonságot az adja, hogy én észreveszem, hogyha jön egy nagyobb terhajó, és ki tudok előre térni, arra nagyon pici az esély, hogy ők észrevesznek, és ők térnek ki.
Éjszakára akkor nem is volt szükséges, hogy világítás legyen. Tehát olyan jelzőfény, ami mutatta volna az utat, hogy előre világít. Olyan nem volt?
Nem. Az óceánon meglehetősen világos van. Tehát hogyha csak nem teljesen párás a levegő, vagy nem nagyon felhős, akkor kifejezetten jók a látási viszonyok. Tehát a hullámokat is látni, meg minden egyebet. Tehát hogy az ember hozzászoktatja a szemét.
Értem. Akkor az első napot ugye azt kipipálhattad, viszont abból a szempontból nem, hogy a tervezett 4 órás alvás nem jött össze. Jött a következő 24 óra, hogyan indultál neki?
Hát már első nap felétől már erősödött ott az időjárás, tehát így erősebb volt, mint ahogy az előrejelzés mutatta, de...
Ez mit jelent?
Hát itt nagyon ki van centizva minden, tehát én nagyjából ilyen 20 csomó körül mutatta az előrejelzés, ez így kilométer per órában mondjuk olyan 35 kilométer per óra. Ez volt az alap, néha voltak nagyobb befújások, de ennél egy jóval erősebb rendszerben voltam. Valószínűleg a Tenerife és a Gran Canaria között lefújó szél az abba a területbe csavarodott el oldalra, így kelet felé, ahol én voltam, akármennyire próbáltam a sziget takarásával maradni. Úgyhogy
egyébként,
ezzel viszont gyorsabban lehetett haladni.
Egyébként az első 2 nap azt a távot meg tudtad tenni, amit terveztél?
Hát jóval fölötte. Tehát én az első napon 40 kilométernek már örültem volna, ehhez képest azt hiszem 84 vagy 85 kilométer jött össze.
Második nap?
Második nap... is jóval több, ilyen közel 100 kilométer jött össze, úgyhogy akkor már volt egy kisebb alvás, és ami abban az időjárásban szerintem teljesen jó volt, tehát így biztató volt. Itt az alváshoz ugyebár az is hozzátartozik, hogy az illetőnek egyszerűen gyomorból vagy idegrendszerből be kell tudnia fogadni azt a közeget, amiben ott van. Tehát, hogy át kell váltani az agyának abba, hogy ezek a hullámok, amik néha beterítik a hajót, ezek így nem bántanak, hanem ez így teljesen normális.
De hát ez nálad, ha úgy tetszik, akkor ez természetes, hiszen te erre fölkészülhettél. Nálam ez mondjuk abszolút elképzelhetetlen lett volna. De hát ezért nem vagyok én te. Tehát azért te tudtad valamilyen szinten azt, hogy mi vár rád?
Igen, én pontosan tudtam, úgyhogy viszont más az, hogy az ember tudja, meg ott van benne. Tehát nekem, én például sose szoktam tengeri beteg lenni, de nagyon sok olyan hajós ismerősöm van, aki teszem azt egy földkerüléssel a hátam mögött, még most is, hogyha kimegy az Adriára, akkor az első napban teljesen rosszul van, utána összeszedi magát, aztán nem jön elő megint egy fél évig, tehát mivel nagyon más közeg, mint amiben így bele szocializálódtunk, itt mondjuk itt a budapesti valóság, ezért mindig kell egy kis idő, mire felveszi az ember a fordulatszámot, még akkor is, hogyha x éve ennek a
stokában van. Mielőtt, mert elmesélt, hogy mi történt a harmadik napon, egy gondolatot mondjál nekünk arról, hogy hogyan történt a kapcsolattartásod, tehát milyen eszközök álltak rendelkezésedre, hogy hírt adj magadról?
Igen. Volt a hajón 3 darab nyomkövető rendszer, ebből 2 folyamatosan be volt kapcsolva, az egyik egy 4 órás automata funkcióban, a másik pedig 24 óránként, és azt manuálisan én küldtem el a pozíciópontot, tehát én nyomtam rajta meg a gombot, hogy küldje. Ennek nagyjából az volt a jelentősége, hogy legyen egy olyan térképünk is majd, ha vége van az útnak, ahol a napi pöttyök ott vannak a térképen, tehát látszik az egész útvonal szebben, nem olyan sűrűn.
Illetőleg, bocsánat, hogy beleszólok, ennek a másodiknak esetleg volt egy olyan funkciója is, hogy akkor, amikor nem adsz jelt manuálisan a létedről, akkor esetleg valami bajt jelenthet?
Igen, volt egy ilyen megnyugtató jellege is, igen, hogy tuti biztos, hogy akkor annyi erőm még van, hogy megnyomom a gombot, így van.
Értem, és minden nap használtad ezt a manuálist? Minden nap, az első két nap használtad?
Igen, ez minden, még nagyobb 2 órával világosság előtt, tehát amikor én indultam, azt követő 24 óránként.
Kik fogták a jeleket?
A jeleket bárki láthatta, egyszerűen simán mobiltelefonról van hozzá 2 link, ezt a közösségi oldalon meg lehet osztva, és akkor egyszerűen az ember megnyitja, ott van egy térkép, a széllel, minden egyébbel, tehát egyszerűen egy elég ilyen informatív dolog, és egyszerűen látszódik a hajónak a pillanatnyi pozíciója, az irányszöggel, amerre tart, a sebességével, amerre tart, az előző helyzetpontokkal együtt. Úgyhogy...
Választ is tudtál fogadni? Tehát... Észlelni tudtad azt, hogy valaki vette a jelzéseidet, és azt mondja, hogy jó utat, Gábor?
Nem. Lehetne különben az egyikkel a 4 óránkéntival kommunikálni oda-vissza, de az így olyan szinten volt korlátozva, hogy csak a csapatom vagy a családtagok, tehát hogyha én kezdeményezek feléjük egy kommunikációt, tehát mondjuk küldök arról az eszközről egy rövid üzenetet, akkor arra tudnak válaszolni, tehát ennek mindig változik az elérhetősége, pont azért, hogy mondjuk egy nyilvános platformon hirtelen 1000 üzenetet kapjon az ember, és utána ezt nem tudja ott feldolgozni, mert tehát ezek ilyen nagyon kis eszközök, meg nagyon, nagyon kis korlátozott kapacitással bírnak, de itthon a csapatom ezt nyomon követte, és a Szabó Ádám Norbert barátommal tartottam végig a kapcsolatot, aki annak idején másodmagával átkajakozta az Atlanti-óceánt 65 nap alatt talán, ha jól emlékszem, 4 évvel ezelőtt, és ő ugyebár tudja, hogy milyen kint az óceánon nevezni egy kis hajóban. Ő volt az a kontakt személy, akivel gyakorlatilag folyamatosan kapcsolatban voltam itt a mentés alatt is, meg ő az, aki küldte az időjárás jelentést és minden egyebet.
Mikor észlelted az első hallucinációkat? Mert olvastam, hogy ezek voltak, illetőleg azt lehet-e észlelni?
Hát lehet, ez ugyanolyan, mint hogyha ha valaki már így pillanatra szunnyadt meg autópályán, hogy így azt hiszi az ember, hogy fönn van, és hirtelen volt benne egy álomkép, és akkor tudja, hogy na most azonnal meg kell állni, vagy kell.
Hanyadik nap?
Ez nekem a második nap végén kezdődött, tehát nagyjából kellett hozzá két nap fáradtság, hogy így... Úgyhogy itt nekem mindegy, hogy most 5 méterre jobbra megyek, vagy balra, szemben a közlekedéssel, mondjuk a kocsiknak a közlekedésével, de abban nem mindegy, hogy mondjuk, hogyha az ember nem kapaszkodik, akkor mondjuk nagyon könnyen be lehet esni, vagy valami bajt is csinálhat. Szóval tehát ez egy ilyen vékony mesdje, amin így az ember ott megpróbál egyensúlyozni, aztán pedig megpróbál minél többet aludni.
Ami sikerült egyébként többet aludni a harmadik nap?
Igen. Tehát így,
az mennyi a több? Nagyon...
Hát jó kérdés, mert talán még a közösség oldalra is elküldtem. Tehát így jó kérdés, szerintem a harmadik nap megvolt a 2 órám különben.
Viszont ez a 2 óra, igen, viszont ez a 2 óra nem volt elegendő ahhoz, hogy kellő módon regenerálódj, és a negyedik napnak fussál neki.
Ez még abszolút nem elég, így van. Úgyhogy itt én tehát így szervezetileg, ugyebár én folyamatosan csúsztam széjjel. Ebben benne van az, hogy nem volt meg, hogy volt hajóforgalom is, amit kereszteztem, és ott az ilyen órákon át keresztezi az ember, és ilyenkor nagyon észnél kell lenni. Tehát a sebesség különbség miatt mondjuk egy terszállító hajóhoz képest az olyan, mint ha valaki át akarna sétálni egy autópályán. Tehát így... tehát nagyon, nagyon nagy veszélyfaktora van. Összesen különben az óceánon, ha a kanári zónát elhagyja az ember, összesen 8 hajó útvonalat fog keresztezni, tehát van olyan, hogy 2 hétig semmit nem lehet látni, utána viszont van egy rész, amikor hát vagy jön hajó, vagy nem, de ott van egy, mint egy autóútvonal. Tehát ezt a GPS-ek tartalmazzák, ezt az ember előttem a napokkal tudja, rá tud készülni, de mindig kifejezett veszélyfaktora van a sebességkülönbség miatt.
Na most miután már nagyon kevés időnk van hátra, akkor egy kicsit fölgyorsulunk. Egy tankertől kértél először segítséget, viszont ez a tanker nem tudott kimenteni. Miért?
Igen, tehát én igen, ez, egy AIS nevű szerkezeten Norbival megállapítottuk, hogy milyen hajók jönnek. 2 hajó volt, ami tudott volna adni segítséget. 3 órán belül érkezett a körzetbe az első. Ugye nagyjából ugyanaz az irányszög alatt haladt, csak tőlem 5 mérföldre, és akkor felvettem bele a kapcsolatot a VHF rádión, de nagyon rossz volt a vétel, tehát nem igazán tudtunk érdemben kommunikálni. Utána lett értesítve a mentés koordináló központ a Las Palmas-i, hogy hát esetleg ők tudnak vele kapcsolatba lépni, hogy itt van gyakorlatilag viszonylag karnyújtásnyira, hogy tudnak-e segíteni. És akkor viszont azt mondta, ők meg is fordították ezt a hajót, nagyjából eltelt újabb 3 óra, mire megérkezett mellém, akkor sötétedett be, és ők viszont azt mondták, hogy a tengernek, tehát a víznek az állapota, vagy felszíne miatt a 3 méteres hullámok, meg a szél, meg a kezdődő sötétség miatt nagyon-nagyon pici az esély, hogy össze fog jönni a mentés biztonsággal.
És akkor ez nem történt meg?
És akkor ez nem történt meg, mert közben ezek a mentés koordináló központban kiszámolták, hogy a helikopter, ami ilyen távolságra nem szokott kijönni, de kiszámolták, hogyha még a legnyugatibb Kanári-szigetnél a Hierón még megtankolják, akkor pont, és 5 perc alatt sikerül engem felszedni, akkor még pont ki tud jönni. És akkor hivatalból utasították a hajót, hogy akkor ne is próbálják meg a mentést, hanem inkább...
És elindult inkább a helikopter. A hívásod után mennyi idő múlva érkezett meg a helikopter?
Hát jó kérdés, itt órák telnek el, tehát itt a terhajó ott maradt viszonylag közel, egy olyan 250-300 méterre volt tőlem. És
le is állt a terhajó? Értelemszerűen leállt.
Igen. Hát próbáltad kitakarni nekem a hullámokat, de hát ez esélytelen volt, tehát nem tudnak vele olyan finoman manőverezni, tehát ez egy hosszú távú egyirányú járatra van kitalálva. Tehát inkább az volt, hogy ő ott volt a környéken, és a VHF rádión tartottuk a kapcsolatot, körülbelül 10 percenként megkérdezték, hogy a lábamot még érzem-e, hogy meg nem mozogjak túl sokat, nehogy a kihűlt végtagok, ugyebár itt az embernek a felső testében a maghőmérséklet, nehogy helyet cseréljen mondjuk a lábában a kihűlt vére jobban, nagyobb arányban, és akkor mondjuk elájuljon, és ne tudjon. Tehát inkább itt ezek voltak a veszélyek, és akkor tartottuk a kapcsolatot. Közben jött a helikopter,
A helikopteres, bocsánat, a helikopteres mentés az a klasszikus, amit a filmekben láttunk? Lemegy ez valaki?
Ez annyira klasszikus, hogy pont olyan, mint a filmekben, hogy megérkezik a helikopter, felkapcsolnak egy reflektort, nyilván a terhajú is próbálta megvilágítani a környéket, de hát azért este van, és akkor leeresztenek egy embert. Ennek az embernek a ruhája ilyen foszforeszkáló csíkokból áll, a karja, a lába, és azzal tudja mutatni, hogy eresszék. Ugyebár nagyon mozog a vízfelszín, azért nagy hullámok vannak, és akkor leeresztik az illetőt, akkor ő odaúszik, összekapcsoljuk egymást egy ilyen speciális hebederrel, eltávolodunk az én hajomtól, hogy nehogy beleakadjunk ott ezzel a acélsodronnyal, amivel össze van kapcsolva a helikopterrel a két ember, és utána egy bizonyos biztonsági távolság után pedig a helikopter felemeli a két embert.
És fölcsörlőznek.
Minket. Beszállunk, és egyből mentünk vissza az első szigethez, hogy az üzemanyag elég legyen.
A hajó ott maradt?
Igen, a hajó...
Tudsz róla valamit?
Igen, én az egyik jeladót, azt, aminek jobban bírja az akkumulátora, nagyjából ez másfél-két hónapig fogja még bírni, azt rögzítettem a fedélzeten, átállítottam a legritkább automata üzemmódba, ez 12 óránként küld egy jelet, úgyhogy ez most is látható, hogy ott sodródik.
Tartja az útvonalat? Tartja a tervezett útvonalat?
Egy picit jobban nyugodtabbra halad, de amúgy tartja, ugyebár utazik azzal az áramlattal, amivel én is utaztam, annyi, hogy nem hagyja meg senki, tehát hát a töredékes sebességével, de halad.
Gábor, csak azt tudom mondani, hogy jó, hogy itthon vagy. Aztán a szavaidból itt egy fél órával ezelőtt azt is hallani véltem, hogy persze majd megpróbálod még egyszer. Hát te ilyen vagy, te már nem leszel más, nem leszel jobb, nem leszel rosszabb. Én csak csodálkozni tudok ezen, gondolom nem vagyok egyedül, úgyhogy a sikertelenség ellenére is emeljük a kalapunkat, emelem a karapomat, de tényleg vigyázz magadra. És akkor folytatás következik majd valamikor. Rakoncai Gábor mesélt el kalandjait. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.